az Úr Jézus mondja, aki hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A bűnbánati alkalmunk kezdetén a 180. dicséretet énekeljük fennállva. A 180. számú dicséret így kezdődik, a töredelmes szívet te Uram szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted. Elfoglalva 215. éneket énekeljük, a 215. dicséret, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Thank you.
segítségünk és bűnbánati alkalmunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, újra vágytunk a Te közelségedbe jutni, meghallani a szavadat, elénekelni régi és új énekeket, előszedni és vallást tenni botlásainkról és bűneinkről, és megnyugvást találni nála. Atyánk, ez a mi szándékunk és akaratunk, és a mi szükségünk, de tudjuk, ha nem teljesedik be, hogy Te leszállsz és közénk jössz, akkor a mi vágyunk csupán sóvárgás marad, és nem teljesül. De sokféleképpen megtapasztalt jóságod alapján most is bizalommal kérünk és várunk Téged, hogy szent lelked és igéd által, az ősi módon, úton, ahogyan sokszor már érd el az életünket, rendezd el benne a legbelső dolgokat, vezess tisztán látásra, megbékélésre veled és egymással. Köszönjük, Atyánk, hogy a bőti időszakot kezdhetjük, nem csak önmegtartóztatással, hanem lelki felvigyázással tölthetjük napjainkat, hogy beteljesülhessen az örömünk a keresztváltság és a feltámadás felett. Segíts hát bennünket, Atyánk, és figyelmünket vont magadra, szakítsd el a világ, egymástól és még önmagunkról is. Amen. Isten igéje szól hozzánk ma este is, ezért olvasom közöttetek és hirdetem, ahogyan a mai napi új szövetségi igeszakaszban olvashatjuk Máté evangéliuma 15. részének a 10. versétől a 20. terjedő szakaszt. Ekkor Jézus odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle: tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig ezt mondta nekik: minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten a gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte: magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt: még ti is értetlenek vagytok. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, az a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznosságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosdatlan kézzel eszik, az nem teszi tisztátalanná az embert. Amen. Kedves testvérek, most a téli időszakban, a nagy hidegek idején sok helyről hallottuk, hogy ritkán használt lakásokban vagy lakásrészekben elfagyott a vízvezeték. Ilyen esetekben azt gondolom, hogy mindig az a bölcs, ha a beágazásnál, a beállásnál, a vízóránál, ahogy szoktuk mondani, ott zárjuk el a fővezetéket, hogy a víz folyását a vízcső repedés miatt megakadályozzuk. Ugyanígy elképzelhetünk egy gázrobbanást, vagy egy gázszivárgást. Az ilyen esetekben is jól tudjuk, hogy nem szabad babrálni ott, ahol a baj van, ahol lángra lobbant a gyulékony anyag, vagy ahol szivárog, érezzük a jövetelét. Mindig az a legbölcsebb, ha az ember a beágazáshoz, a fő csaphoz megy, és ott zárja el a vezetéket, hogy megakadályozza, megállítsa a további bajokat. Igen, így fel tudjuk tartóztatni a bajok idején is azt, hogy még nagyobb bajok keletkezzenek. Vagyis a nehézségeket és a bajokat, bármilyen jellegűek legyenek is, megállapíthatjuk, hogy mindig a forrásuknál kell megállítani. Így van ez a testünk működésénél is. Lehet, hogy van egy külső tünet, de a helyes orvosi beavatkozás soha nem az, hogy a külső tünetet valahogyan eltüntetni, eltakarni, vagy felületesen meggyógyítani, hanem a legjobb orvos az rögtön arra gondol, hogy megkeresse ennek a külső tünetnek a belső forrását, ami előidézte, ami okozza a külső bajokat, fájdalmakat. Tehát a jó gyógykezelés során soha nem elégedhetünk meg a felülkezeléssel. A lelki élet vonatkozásában is tökéletesen így van. Az Úr Jézus Krisztus korára a választott nép vallásos élete sajnos egy rendkívül nagy torzuláson ment át, amelynek a végső eredménye az lett, hogy bizony csak a felületet kezelték Izrael leghűségesebb vallásos előjárói is. Egészen komolyan nagy energiákat és nagy figyelmet szenteltek arra, hogy a külsőségek rendben legyenek. Például a külső tisztálkodás vallási szokása is ilyen volt. Megvolt a templomba menetkori tisztálkodási szokás, az étkezés előtti szokás, vagy ha valaki vendégségbe ment, annak is megvoltak az előírásai. Nyilván ezt nem ők találták ki, hanem Isten ószövetségi törvénye rendelkezés sorozatában megvolt ennek a helye. De ahogyan Isten előírta, az nem a higiéniára, tisztaságra vonatkozott csupán, hanem sokkal inkább a szív belső tisztaságára. Az, hogy ehhez hozzárendelt az Isten külső mozzanatokat, külső rendelkezéseket, az azért történt, hogy egyrészt nyilvánvalóan tagadhatatlanul fizikailag tiszták legyenek azok, akik vele kapcsolatot akarnak létesíteni, templomba mennek, zsinagógába mennek, áldozatot akarnak bemutatni, de ezeknek a mosakodásoknak mindig többlet jelentése volt, hiszen ezek arra emlékeztettek, hogy az embernek szüksége van arra, hogy megtisztuljon belsőleg is. És egy egész sor hagyomány alakult ki, a fogadalmak, az átkok, vagy az átok alóli felmentés kötelezettsége, amiről éppen a tegnapi szakaszban olvashattunk a Bibliában. És a mai korra, ami vallásilag mondhatjuk, hogy elszegényedett korszakunkban, legalábbis ahhoz a korhoz képest, azt kell mondani, hogy mégis a keresztény anyaszentegyházban bizony maradtak ilyen külső szokások, református, katolikus és más keresztény felekezetekben egyaránt. Vehetünk egy példát nem a magunk köréből, a keresztvetésnek a gyakorlatát, amely önmagában véve egyáltalán nem buta dolog. Egyáltalán nem bűnös dolog, még akkor sem, ha sokszor felekezeti harcokat nyitottak emiatt az emberek egymás között. De az Úr Jézus Krisztus mai tanításában komolyan kell értelmeznünk, hogy ez a szép szokás, ez a valamilyen tartalmat magában hordozandó szokás semmit nem ér, sőt az ellenkezőjére fordul, ha azt gondolja valaki, hogy ezzel le van tudva az Isten ügye. Hogy ezzel a mozdulattal, ezzel az emlékeztető Jézus kereszt halálára emlékeztető mozdulattal lehetne helyettesíteni azt, hogy józanul és őszintén leboruljunk az Isten előtt. Hogy a hódolatot, az imádatot, a tiszta életvitellel való Isten dicsőítés ki lehet váltani egy-egy ilyen dologgal. Vagy éppen azt, hogy szándékosan vagy akaratlanul elkövetett bűneinket oda vigyük az Isten elé. Vagy a fele barátainkhoz ne járuljunk oda bocsánatért, bocsánatot adni és bocsánatot kérni, mert mi talán néhány mozdulattal megoldanánk a dolgokat. Csak így van az, amikor Isten hívogat bennünket. amikor Isten megszólítja az életünket, és egyértelmű jelekkel, üzenetekkel érzékeljük, hogy lépni kellene közelebb hozzá a vele való szövetségbe. És ehelyett megpróbálunk valami mást. Megpróbálunk valamit adni az Istennek. Egy adományt, egy jó cselekedetet, egy kimagasló vallási élményt felemlegetünk, és az abban való részesedést sokszor mondogatjuk egymásnak igazolásképpen, vagy felhozzuk az Istennek is. Hányan hivatkoznak arra, hogy ők egyszer így vagy úgy, itt vagy ott részt vettek egy református csendes napon, egy evangelizációs héten egy nagy ige hirdetőt meghallgatni, és ugyanakkor ez a külső élmény, ez a külső jel, ez a felszámítható jó dolog, ez sehova nem vitte az életét. Az Úr Jézus a farizeusoknak és az írástudóknak elmondott, és a tanítványoknak aztán kérésükre megmagyarázott tanításában azt mondja el, hogy a dolgoknak az eredője, gyökere mindig a szívben van. Ott dől el a dolog. Ott dőlt el például a tiszta szívű adakozás is. Emlékszünk arra a történetre, amikor a jeruzsálemi templomban egy szegény özvegyasszony a maga kis fillérjeivel oda kuporodott, elbújt, hogy beledobhassa az adományát a templomi persejbe. És ott voltak vele párhuzamosan a hivalkodó nagy gazdagok, akik valóban nagy értékű adományaikat csak úgy hullatták a templomi persejbe. De a különbség mégis óriási volt, mert az asszony, ahogyan tudjuk, eredetileg mindenét, és a mindenével együtt önmagát, teljes önmagát adta, ajánlotta fel az Istennek. Amazok pedig csak látványosan, felületesen a feleslegükből, a maradékukból adtak. Vagy egy másik nagyon komoly bibliai eset, a Jézus szavaiból, tanításaiból az imádkozása vonatkoztatva. Abban a korban jó néhányan a külsőségre törekvők társaságából divatba hozták, hogy az utcán, az utca sarkokon álltak meg imádkozni. Sőt, az imádkozásnak a külső jeleit is feltüntették magukon, ahogyan a zsidóknál szokás volt, ima szíjat hordtak, és azt jól megvastagították, hogy lássák az emberek, hogy itt egy nagy imádkozóval találkoznak. Vagy a ruhabojt, a ruha szélén, szegélyén levő bojtok mérete is a vallásosság intenzitására, aktivitására kívánta felhívni az emberek figyelmét. Ezzel szemben azt mondja az Úr Jézus, ezek a szíjak és bojtok, hát ezek csak mutatványok, amikor igazán imádkozol, akkor eredj be a te belső szobádba, ott tárd ki a szívedet az Úr előtt. Vagy ugyanerre a példa, az imádkozás valódiságára példa, az a másik történet, amikor a zsinagógában imádkozik egy farizeus, aki hivalkodva előáll, mellét verve, figyelmet felkeltve azt mondja, köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan bűnös, mint az a másik. És ott van az ellentét párja, a vámszedő, aki társadalmilag, vallásilag leírható ember, mert valóban bűnös, és azt mondja, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ezek a történések, ezek a példák, ezek mind arra utalnak, hogy a szív az a hely, a gondolkodásunk, a lelki életünknek a megnevezett központja, ahol eldőlnek a dolgok. Ezért óriási tévedés az, ha láthatók alapján döntjük el a lelki életnek és más dolgainknak is a sorsát. Ezért volt nagy tévedés a kézmosások alapján, a kéz fizikai tisztasága alapján megítélni, a külső megjelenés alapján megítélni a másik embert Jézus korában. Ezért irányítja az Úr Jézus a farizeusokról és a szokásaikról el a figyelmet, elirányítja és eltereli. Azt mondja először is, hogy hagyjátok el őket. Vagyis el kell hagyni azokat az embereket, ott kell hagyni őket és a szokásaikat is, a dolgaikat is, akik folyamatosan és folytonosan felületesen ítélik meg a másik embernek az életét. Akik ráakasztják a másik emberre a maguk gondolatát, a külsőségek, a külső teljesítmény alapján. És komoly figyelmeztetése van számukra ennek, mert a többséggel tartani az mindig veszélyes dolog. Nem általános, de a legtöbbször veszélyes dolog. Hiszen a többség véleménye az a felületes megítélésre azon alapszik és arra épül fel. A többség ma is azt mondja, az emberi élet értéke azért attól függ, hogy mennyi és milyen ennivalóval bírunk, milyen anyagi haladásunk és karrierünk van az életünk során. Az ilyenekre meg azt mondja Jézus, hogy bolond. Még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, és akkor kié lesz az, amit felhalmoztál. Vagy ugyanerre egy másik helyen azt mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt val. Isten mentsen meg bennünket, hogy leragadjunk és megrekedjünk a külső eredmények alapján ítélő emberek társaságában. Ma is rendkívül komolyan kell vennünk, nehogy a többségi társadalom sodrásában az átlagember véleménye alapján állítsuk be és árazzuk be az életünket. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hagyjátok őket. Úgy is mondhatjuk, fogjatok össze ti kevesen, és ne foglalkozzatok velük. Ha ezeket a határozott, kemény szavakat nem merjük megfogalmazni, nem merjük kimondani, és nem merjük megvalósítani, akkor közöttük vagyunk. Nem elég azonban az emberi személyi kapcsolatban távolságot tartani az ilyen emberekkel, hanem Jézus tanítása az, hogy a szokásaiktól is el kell szakadni, és ha az ő szokásait már a mi szokásainká lett, akkor azokról le kell mondani, amelyek a felszínes életet táplálják. Mert a felületességgel, a felületes ítélettel nem lehet nyugvópontra juttatni az életünket. Teljesítményeket lehet produkálni, eredményekkel lehet előállni, elismeréseket ki lehet váltani, de a lelkünk nem fog megnyugodni. Mert így nem lehet elérni az életünk célját sohasem. Csak úgy lehet, hogyha forrásig alázkodunk le, a szív dolgaival foglalkozunk. Mert azt mondja Jézus, hogy ami onnan kijön, az árasztja el az életet. És ha szívből szenny, ha szívből támadás, ha szívből rágalmazás, átkos beszéd, nyugtalanság jön ki, akkor azzal árasztjuk el a környezetünket. A tisztaság ügyével Jézus sokkal többet mond annál, mint a tisztaság ügye. Mert ha a szívünkben csüggedés uralkodik, akkor hiába hoznak minden nap egy csokor virágot. Néhány pillanatig talán felcsillan a szemünk, elmosolyodunk, de a csüggedés az elhervasztja a szemünk előtt a virágot. Ha a szívben félelem húzódik meg és beköltözik, akkor hiába veregetik meg a vállunkat minden nap háromszor, mert újra és újra lehúz bennünket a félelem. Ha a szívünkben állandó kételkedés zakatol, akkor hiába állnak elénk bizonyítékokkal és bizonygatásokkal, mindig csak kétség marad bennünk. És végül, ha a szívünkben a Jézus által említett tisztátalanság uralkodik, akkor hiába veszünk fel tiszta ruhát, akkor hiába mossuk meg a kezünket, arcunkat és a testünket sokszorosan, akár naponta, mert a szívből kiáradó beszéd, amely utat követel magának, az szennyezetté tesz bennünket. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a legnagyobb környezetszennyezés az nem az, amiről a televízió és az újságok írnak. A legnagyobb környezetszennyezés az, ami a szánkat elhagyja, A legnagyobb környezetszennyezés az a szavakból tevődik össze. Hát Jézus ezért mutat a lelkünkre, a szívünkre, és azt mondja, ha ez az a hely, ahol eldőlnek a dolgok, akkor erre kell figyelni. Ha innen üdesség, tisztaság, szeretet és megbocsátás árad, akkor lehet nagy változásokat és nagy változtatásokat előidézni. Ma este ennek a lehetőségét ajánlja Isten azzal, hogy nem csak parancsolgatja, hogy tegyük rendbe a szívünket valamilyen eszközzel, próbálkozással, hanem ő maga vesz lakozás bennünk. A legfőbb dolgunk tehát az legyen, hogy ő vegyen lakozást az életünkbe, hogy a testünknek és a környezetünknek is jó dolga legyen, ahhoz arra van szüksége, hogy a szívünk általa megtisztított és ő általa lakott legyen. Amen. A 464. ének első két versét énekeljük. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. 464. ének. És szegények, betegek és gyógyultak vagy egészségesek, megtört testalkatúak vagy egészen jó kiállásúak, annak ellenére lehetsz te a lakója a szívünknek. Köszönjük, hogy nem a külsőségektől és a körülményektől függ az, hogy hogyan leszünk boldogok, hogyan van békessége a szívünknek, hanem egy dologtól, hogy te bennünk lakozást vettél. Kérünk, üzd el azt a sokféle félelmet, azokat az aggodalmakat, azokat a talányokat, azokat a riadalmakat, amelyek olyan nagyon meg tudják kötözni az életünket. Segíts rájönni azokra a bűnökre, amelyek gyarapodva elnehezítik az életünket. Segíts, Urunk, fénylő, világító eszközeid lenni a saját családunkban, a saját környezetünkben, gyülekezetünkben és településünkön. Hadd legyünk mi azok a követek, akik egyszerű és tiszta szívű életükkel az örök élet evangéliumát hirdetik. Ma este imádkozunk azokért, akik gyötrelmek között szenvednek. Lehet, hogy haláltusában vannak, lehet, hogy önmarcangolásban gyötrődnek, lehet, hogy mások bántalmazásán mesterkednek, vagy mások bántalmazásától szenvednek. Mennyei atyánk, olyan sok embernek van szüksége az enyhülésre, kérünk, juttass a te gyógyító jelenlétedből, ne csak nekünk, hanem sokaknak másoknak is. Áld meg a gyülekezetünket, Urunk, az alvófélben levő keresztjéneket, amíg soha fel nem ébredt testvéreinket, ne engedd, hogy a te visszajöveteled napját a te ismeretlenségedbe éljék meg. Drága Urunk, munkálkodj bennünk, közöttünk és általunk is, hogy neked megébredt és dicsőségedet munkáló néped legyen a mi közösségünkben is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az 504. esti énekkel zárjuk be bűnbánati istentiszteletünket, az 504. számú ének, a nap immár elenyészett, az ég bésötétedik. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak a megismerésében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.